Tilos Rádió hírei következnek.
Magyarország legrégebbi 1959-ben alakult oltóközpontját, az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazásegészségügyi és Oltóközpontot, röviden Nemzetközi Oltóközpontot december elején bezárták, és egyelőre bizonytalan a további sorsa. Müller Cecília, országos tisztifőorvos a Medical Online-nak azt nyilatkozta a leállásról, hogy jelenleg valóban nem működik az oltóközpont, de az NNK átszervezése még folyamatban van, és vizsgálják annak lehetőségét, hogyan fogják működtetni a jövőben. Az oltóközpontban elsősorban oltásokhoz lehetett hozzájutni, a 2000-es évektől ezt ma már az országban több, nem csak közegészségügyi, hanem magánintézmény is lehetővé teszi. Ezen kívül azonban az oltóközpontnak metodológiai szerepe is volt, kidolgozta a szakmai irányelveket, menedzselte az oltások szövődményeinek bejelentését, iránymutatással szolgált más intézményeknek, szakirodalmi segítséget nyújtott és az árképzésben is jelentős szerepet játszott, valamint az elmúlt 59 évben fontos és szükséges nemzetközi kapcsolatokat épített ki. A központ fontos szolgáltatása volt az utazásokkal kapcsolatos teljes körű tájékoztatás, a szükséges biztosításoktól kezdve a szúnyogcsípések elleni védekezés mikéntjéig, vagy arról is információkat lehetett kapni, bizonyos országokban mit lehet és mit nem lehet inni vagy enni. Az ANTS-nél a kormányzati leépítések miatt 300 főt bocsátottak el. A hvg.hu cikke szerint ennek esett áldozatul az intézmény, illetve az ott dolgozó három orvos, akik nem csak ezen a helyen nyújtottak szolgáltatást, egy asszisztens és egy pénztáros. Ahogyan sajtóinformációk alapján mi is beszámoltunk róla, kedden kamerás szonáros próbakutatást végzett a Duna-Budapesti szakaszán a ZAKA, izraeli nem kormányzati szervezet mentőcsapata, és februárban 20-an térnek majd vissza, hogy hosszabban vizsgálódjanak a II. Világháborúban a Dunába lőtt zsidó emberek maradványaiért. A hírre a Mazsihisz hivatalos közleményben reagált és felhívta a figyelmet, hogy ma már minden kutatás és annak eredményessége megkérdőjelezhető, mert a korábbi orvostechnológiai vizsgálatok kimondták, hogy a csontok konkrét személyekhez kapcsolása lehetetlen. A Mazsihiszhez tartozó közösséget felkavarta a kutatás híre, különösen az esetlegesen megtalált maradványok Izrael beszállításának eshetősége. Fentiekre tekintettel a Mazsihisz elnöke levélben kérte Magyarország és Izrael állam belügyminisztereitől a kutatások felfüggesztését. Részletek a mazsihisz.hu oldalon olvashatók. A Magyar Belső Építész Egyesület januári közgyűlésén mutatott be egy eddig ismeretlen feltehetően Gustav Klimt által készített domborművet, amit Budapesten egy nagykörúti lakásban találtak. A műtárgy az Erbár osztrák zongora készítő műhely magyarországi képviseletének dísztáblája volt, és Selmeci György belső építész látványtervező fedezte fel másfél évvel ezelőtt a lakásban, amely korábban zongoraszalonként működött. A kép 100 éve ugyanazon a falon lógott, idézte több hírportál Selmeci Györgyöt, aki a domborművön olvasható cím alapján indította el a kutatást. Elmondása szerint az arannyal szabadkézzel festett gipszdombormű keletkezési éve 1890 és 1892 közé tehető, vizsgálódása alapján pedig az alkotás tervezője, a domborművön látható Apolló alak alkotója és megrajzolója Gustav Klimt lehetett. A plastikát Gustav Klimt fiatalabb testvére Georg, esetleg másik öccse az 1892-ben elhunyt Ernst készíthette el, feltehetően Gustav közreműködésével. A mű felfedezőjének feltételezése szerint a dombormű a 19. századi osztrák zongoragyár magyarországi képviseletének megrendelésére készült az 1896-os millenniumi ünnepségekre, és mint elmondta, a sík, dísztelen felületek és a tipográfia jellegzetességei tanúskodnak arról, hogy a korai szecessziós műről van szó. Anyaghasználata és motivumai is Klimtre utalnak, Selmeci György hangsúlyozta, hogy a dombormű előkerülése és kutatása árnyalja a Gustav Klimtről alkotott képet, a mű új kutatási irányokat nyithat meg az előkerült adatok alapján. A Tiszta Közlekedés Nemzetközi Tanácsa szerint 39%-ot csalnak a gépjárművek gyári fogyasztási adatai. A tisztább közlekedésért harcoló nemzetközi szervezet a valós fogyasztási értékek és a gyári adatok közti különbséget igyekszik rendszeresen felmérni. Módszerük azt modellezi nagyban, ahogy az autóhasználók a valós fogyasztás különbséget észlelik. Körülbelül 1,3 millió autó fogyasztási adatait hasonlítják össze a gyári adatokkal, és végül ebből statisztikai elemzéssel jön ki az átlagos eltérés. A mintavételben szerepel önkéntes fogyasztás követő oldal, üzemanyagkártya szolgáltató, flottakezelő és több autós szaklap. Ezekben az a közös, hogy konkrét fogyasztásokat mérnek véletlenszerű, valóságos használati körülmények között, szemben az autógyártókkal, melyek szabványban rögzített módon határozzák meg az egyes modellek fogyasztását. A szervezet legkorábbi adatai 2001-ből valók, akkor az eltérés még 8%-os volt, de ez az érték 2015-ig folyamatosan növekedett 40%-ig, és csak az utóbbi években látható minimális 1% körüli visszaesés. Ez ráadásul azt is jelenti, hogy a fogyasztási és ezzel arányban a széndioxid kibocsátási átlag elvi csökkenésének nagyjából a kétharmada a valóságban nem zajlott le, írja a Total Car magazin.
Ezek voltak a hírek.